Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 165. dicséret első versét. A 165. dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk. Elfoglalva a 276. dicséret első kettő versét énekeljük. A 276. dicséret így kezdődik, egyedüli reményem. Legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk. Amen. Imádkozzunk. Valóban úgy van, ahogy a Zsoltáríró megfogalmazta, hogy napról napra gondoskodsz rólunk, mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Gondoskodsz rólunk, és megadod mindazt, amire szükségünk van, sőt, úrunk, még többet is, és ad, hogy ezért hálás legyen a szívünk. Hiszen meg kell, hogy valljuk előtted, hogy nem csak a mindennapival rendelkezünk, bőségesen ellátsz mindennel. de köszönjük, hogy ez nem csak a testi dolgokra érvényes, hanem még inkább a lelkiekre. Sőt, elsősorban azt kéred, hogy azután vágyakozzunk, a lelki kenyér után, ami eloltja az éhségünket, a lelki ital után, ami eloltja a mi lelki szomjunkat. Mert Uram, sokkal nagyobb ez a belső szomjúság a testi éhségnél, vagy szomjúságnál. És amíg a testünket meg tudjuk elégíteni élelmiszerrel, addig a lelkünket csak a veled való kapcsolat által, az élő ige segítségével tudjuk megenyhíteni, jól tartani, és köszönjük, hogy ezt is kínálod nekünk. És Urunk, szeretnénk most teljes szívünkből rád figyelni. És Urunk, mindazt, amit mondsz nekünk, elsősorban arra irányítja a figyelmünket, hogy te vagy a mi szabadító Istenünk. Mert elsősorban szabadításra van szükségünk. Ennek a világnak, a világ fejedelmének a hatása aluli szabadításra. Hogy ne ez a világ határozza meg az életünket, ne a gonosznak a kívánságát tegyük, ne neki engedelmeskedjünk, hanem átkerüljünk a te országodba, a te irányításod alá, és mindez a Golgota keresztjeinél mehet végbe, ahol lerakjuk bűneinket, és fölismerjük, hogy Úr Jézus, a te véred tisztít meg minden bűntől, és hogy a Szentlélek Isten tud minket újjá teremteni, hogy így a te országod polgáraiként, követői, tanítványaid lehessünk ezen a világon. És kérünk most lelked által, tedd áldása az ígét, hogy valóban tanítványok is lehessünk, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem az életünkből meglátszódjon, hogy hozzád tartozunk, az életünkből áradjon a jó illat, az életünken keresztül hadd legyen tapasztalható a te országod minden ereje, hatalma, lehetősége, kegyelemből. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található, Dániel próféta könyve 6. fejezetében, a 10. verstől a fejezet végéig a 28. versig. Tehát Dániel próféta könyve 6. fejezetének a 10. versétől olvassuk Isten igéjét. Amikor pedig Dániel megtudta, hogy elkészült az írás, bement a házába. Felső szobájának ablakai pedig nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térdre borult, könyörgött és dicsérte Istenét, ugyanúgy, ahogy azelőtt is tette. Akkor azok a férfiak berohantak, és ott találták Dánielt, amint könyörgött és esedezett Istene előtt. Bementek azért a királyhoz, és azt mondták neki a királyi rendeletre utalva, nem adta-e írásba azt a tilalmat, hogyha valaki 30 napon belül könyörög valamely Istenhez vagy emberhez rajtad kívül, ó király, azt vessék az oroszlánok vermébe. A király így felelt, áll a szó, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre így feleltek a királynak. Dániel, aki a júdabeli foglyok közül való, semmibe vesz téged, ó király, és a tilalmat, amelyet írásba adtál. És napjában háromszor elmondja könyörgését. Amikor a király ezt hallotta, igen elszomorodott miatta. És szíve szerint azon volt, hogy megmentse Dánielt, és napnyugtáig azon fáradozott, hogy megmentse. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és azt mondták neki, tudd meg, ó király, hogy az a médek és perzsák törvénye, hogy semmiféle tilalmat vagy végzést nem lehet megváltoztatni, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe vezették. A király pedig azt mondta Dánielnek, a te Istened, akit mindenkor tisztelsz, ő szabadítson meg téged. Aztán hoztak egy követ, a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte a gyűrűjével, valamint főembereinek gyűrűjével, hogy semmit ne változtathassanak meg Dánielre nézve. Azután a király a palotájába távozott, étlen töltötte az éjszakát, még énekes nőket sem hozatott magához, kerülte őt az álom. Hajnalban fölkelt a király, és még szürkületben, sietve az oroszlánok verméhez ment. Amikor a verem közelébe ért, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt a király Dánielhez, Dániel, az élő Isten szolgája, a te Istened, akit mindenkor tisztelsz, meg tudott-e szabadítani az oroszlánoktól? Akkor Dániel így szólt a királyhoz, király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Azok nem árthattak nekem, mert ártatlannak talált engem, és ellened sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvendett, és kihozatta Dánielt a veremből. Amikor kihúzták Dánielt a veremből, semmi sérülést nem találtak rajta, mert hitt az ő Istenében. Ekkor a király parancsára előhozták azokat a férfiakat, akik vádat emeltek Dániel ellen, és az oroszlánok vermébe vetették őket, fiaikat és feleségeiket is. Még a verem aljáig sem jutottak, amikor rájuk rontottak az oroszlánok, és összetörték minden csontjukat. Akkor Dárius király azt írta minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, amelyek az egész földön laktak. Békességetek bőséges legyen. Megparancsolom, hogy birodalmam minden országában féljék és rettegjék Dániel Istenét. Mert ő az élő Isten, aki mindörökké megmarad. Királysága nem pusztul el, és hatalma mindvégig megáll. Ő az, aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön. Ő az, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából. Ennek a Dánielnek pedig jó dolga lett Dárius országlása és a Perzsa Círus országlása idején. Hát azt látjuk, hogy birodalmak jönnek, mennek, uralkodók váltják egymást, de van egy változatlan, és ez Dániel. Nem csak arról van szó, hogy végig éli ezeknek a királyoknak a uralkodását, hanem azért is változatlan, mert minden változik körülötte, de ő nem igazodik ezekhez a változásokhoz. Nem alkalmazkodik a birodalmakhoz, a királyok, a vezetők elvárásaihoz, hanem egyedül Istenre figyel. Dániel hűséges az Istenéhez. És ezt olyan jó látni, mert ez számunkra is megerősítés, hogy lehet hűségesnek maradni, akkor is, hogyha az életünk folyamán sok-sok változáson megyünk keresztül. De mi is átéltük, hogy birodalmak, rendszerek jöttek, mentek, de vajon mi változatlanok maradtunk? Mi végig olyan hűségesek voltunk az élő Istenhez, és vagyunk, mint Dániel. Tehát ő ebben volt nagy, hogy nem igazodott senkihez, mert meg volt győződve az ő istenének hatalmáról, személyesen ismerte, tudta kicsoda, tisztában volt azzal, hogy az Isten az élő Isten. És ő nem változik. És ha az Isten itt van, hívhatják a birodalmat Babilóniának, Méd-Perzsa birodalomnak, vagy bárhogyan, az Isten itt van, az övéivel, és hatalmasabb minden birodalmi Istennél. Aztán azt is látjuk, hogy úgysem igazodik Dániel, hogy vállalja az ő Istenét. Vállalja az ő hitét. A nyilvánosság előtt. Mindenki előtt. Nem arra figyel, hogy vajon mit fognak ehhez szólni, vajon ennek a királynak az udvarába tisztelhetem-e így Istent, belefér-e ez, hanem ő továbbra is tartja Istennel a kapcsolatot, és ugyanúgy éli meg a hitét, mint korábban. És azt is látjuk, hogy ez problémát hoz a számára. Nem könnyű megélni a hitünket, és ha igazán megéljük, akkor lehet rá számítani, hogy nehéz helyzetbe is kerülhetünk, úgy, mint Dániel. Bár nem elsősorban a hite miatt kerül nehéz helyzetbe, hanem azért, mert irigyek lesznek rá. Irigylik, hogy ő, mint egy zsidó, mint egy máshonnan jött idegen, a legmagasabb pozíciót tölti be. És ugye nem tudnak vele mit csinálni, próbálják először keresni a hibát a munkájába, a mindennapi feladatai között, és nincs hiba. Ezt mondják a főkormányzók és a kormányzók, akik ürügyet igyekeztek találni Dániel ellen a birodalom ügyeiben, hogy semmi okot vagy hibát nem tudtak találni, mert hűséges volt, semmi fogyatkozás, vétek nem volt benne. És akkor nem tudták, mit csináljanak. És akkor eszükbe jutott, hogy mégis van egy megoldás arra, hogy eltávolítsuk Dánielt. A megoldás az, hogy a hitén keresztül fogjuk támadni, tehát ők is ismerték, hogy Dániel hűséges az Istenhez is. És arra számítottak, ami történt, hogy kiadhat a király egy tiltó rendeletet, Dániel akkor is nyilvánosan az élő Istent fogja imádni. Ő nem fog cserélni. Dániel nem azt fogja nézni, hogy hogyan fogom én ezt megúszni. Hogy jöhetek ki ebből élve. Ez egy csapda, egy nehéz helyzet. És mindenki megértheti. Hát ha egyszer a királyhoz kell imádkozni, egy hónap, csak egy hónap. Közben eltelik 80 év, és a 80 évben mit számít az az egy hónap? Hogy egy hónapig a királyhoz imádkozom. Hogy egy hónapig a királyt tartom Istennek. Mit számít? Hogy vizsgáljuk meg a szívünket. Nem környékezne meg bennünket ez a gondolat? Hát ez kell a királynak. Miért ne imádkozhatnék, hogy csak egy hónapig? Előtte is hűséges voltam, utána is az maradok. Csak egy hónap. Vizsgáljuk meg a szívünket. Már csak azért is, mert nem tudjuk, mit hoz az élet. Lehet ilyen helyzet. Ne feledjük. Covid-ba se gondolkodtunk. Abba se, hogy az lesz a velejárója, hogy be kell zárni a templomot. Abba se gondolkodtunk, hogy itt a közelben háború lesz. azt se terveztük be, hogy a jólétből át fogunk fordulni egy nehezebb időszakba. És ha ma úgy tűnik, hogy ugyan már, hogy lenne olyan, hogy egy ember majd azt fogja várni, hogy őt dicsérjék, hogy hozzá imádkozzanak. Úgy eznek már lejárt az ideje. De azért szeretnék arra emlékeztetni, vagy azt úgy elénk hozni, hogy a Jelenések könyve arról beszél, hogy eljön egy olyan időszak, amikor valaki Istennek járó imádatot fog önmaga számára igényelni. És ezt nevezi a Szentírás, ugye, ezt a személyt Antikrisztusnak. Tehát jó megvizsgálni a szívünket, a szívemet nekem is, hogy mi van bennem. Hogyan gondolkodom? És mit tennék egy ilyen helyzetbe? Tehát ezek az emberek tudták, hogy nehéz Dánielt megfogni, és belekapaszkodtak ebbe az úgymond egyetlen lehetőségbe, amit ők lehetőségnek tartottak, hogyha a király hoz egy rendeletet, hogy egy hónapig csak hozzá lehet imádkozni, akkor ez megrendíti Dánielt is, vagy arra gondoltak, hogy ellen fog állni, és akkor kész, a kezünkben van, meg tudunk tőle szabadulni, mert ilyen az ember. Ilyen az az ember, aki nem ismeri az Istent, aki nem találkozik vele, akinek nem született újra a szíve Krisztus által. És itt újra hangsúlyozom, hogy az az ember, ilyen, mint ezek a vezető emberek ott Dániel körül, akiknek a szíve nem születik újjá. Miért hangsúlyozom? Mert ezek vallásos emberek. Meg vannak a saját isteneik. Tartják ők a vallásukat. Csak éppen az élő Istent nem ismerik. Azt az Istent, aki teremtette ezt a világot, adta az embernek is az életet, azt az Istent, akitől kapta a király is az országot, a trónt, a hatalmat, na őt nem ismerik. Tehát ezek az úgynevezett vallásos vezetők ellene fordulnak Dánielnek. Bár azon is lehet gondolkodni, látjuk itt, hogy a király nem ért ezzel egyet, menteni Dánielt, de azért csak megírta. Ugye először is meghozta azt a rendeletet, hogy csak ő hozzá lehet. Ugye csak ott volt benne, hogy én vagyok valaki. Én több vagyok, mint a többi. Én Isten vagyok. Engem imádni kell. Na mi van az én szívemben? Milyen a mi szívünk? Nincs ott néha, hogy én több vagyok, mint a másik. Hát igen, én nekem azért jár elismerés, megbecsülés. A másiknak nem annyira. Tehát ez a király benne volt, hogy igenis kell egy olyan rendelet, hogy csak is hozzám imádkozzanak. Ezzel isteni rangra emeli magát. Isten vagyok, én is. Nekem is jár. A másik dolog pedig, hogy amikor elmondják neki, hogy Dániel továbbra is imádkozik az Istenéhez, semmibe se veszi a te rendeletedet, hiába olyan szimpatikus ez a király, hogy igen, így olvassuk, hogy elszomorodott Dániel miatt a szíve, meg akarja menteni. Kétszer is le van írva egy versbe, hogy azon fáradozott, hogy megmentse Dánielt. De nem hozta meg azt a lépést, hogy bevállalja a presztízs veszteséget. Nem merte meglépni azt, hogy elveszítem a tekintélyem, de ha egyszer fölismertem az igazságot, hogy Dániel istene az Isten, és Dániel ártatlan, ha abba is kerülne, hogy elveszítem a tekintélyemet, mert a médek és perzsák törvénye ellenére mégis megváltoztatom, mert rájövök, hogy ez gyilkosság, de ezt nem lépte meg. Tehát mondom, szimpatikus ez a király, de nem lépi meg azt, hogy azért egy embert megölni, aki jó végzi a munkáját, hű az Istenéhez, csak azért, mert nem hozzám imádkozik. Ez gyilkosság. Hát itt azon is el lehetne gondolkodni, hogy végül is ki uralkodik. A király, vagy a fő emberei. Mert itt most a király azt csinálja, amit a fő emberei mondanak neki. Csőbe húzták. Mi kinek engedelmeskedünk? Krisztusnak, vagy a körülöttünk levőknek? Kire figyelünk? Aztán mennyire vagyok rugalmas? Tudok-e változtatni, amikor Isten rádöbbent arra, hogy amit te most teszel, az nem jó? Akkor sem, ha ez a szokás. Akkor sem, ha ezt tanultad, ezt láttad őseidnél. De ha beletekintesz az én igénybe, akkor meglátod, hogy ez nem jó, mersz-e változtatni. Ez nagyon fontos kérdés, mert hasonló helyzetet látunk az új szövetségben. Ráadásul ott még egy fokkal súlyosabb a helyzet, mert ott Izraelnek egy királyáról, Heródesről van szó, aki jobban ismeri az Ószövetséget, mondjuk így a Bibliát, mint Dárius király. És ugye mi történik? Keresztelő János megmondja az igazságot. Az Isten előtt bűn, hogy a testvéred feleségével élsz. Hogy elvetted a testvéredtől a feleségét. Ez bűn. És ugye a felesége nyomására elfogadja keresztelő János, bebörtönözteti. Heródes valahol látja Jánosban prófétát, fél is tőle, úgy gondolja, elég, ha bebörtönöztem, de a felesége mindenképp meg akarja öletni Jánost, és akkor megtalálják az alkalmat, hogy keresztül vigyék az akaratukat. Ugye, amikor van egy nagy összejövetel, és hát valami olyan hasonló esemény lehetett, mint itt Belsáccár királynál láttuk az 5. fejezetben, hogy a legfontosabb embereit összegyűjtötte, nagy italozást tartottak, ugye nagy buli volt, talán születésnapja is volt Heródesnek, és hát ugye csak bulival lehet ünnepelni, inni meg enni kell, rengeteg ember legyen jelen. Hát és ugye ehhez kell a zene, a tánc, a szórakozás, és ha ital van, akkor már a fékek is kioldódnak, és megtetszik Heródiás lánya Heródesnek. Tehát Heródiás, ugye az a feleség, akit elszeretett a testvérétől. A lány pedig valószínűleg a testvérének a lánya. És megtetszik, ahogy ugye könnyedén, lengén öltözve táncol, és oda hivatja, hogy mindent megadok neked, kérj, amit akarsz tőlem, és akkor az anyja behívatja, hogy kérd keresztelő János fejét. És amikor elmondja Heródesnek, hogy ezt kérem, akkor Heródes elszomorodik, nem akarja ezt megtenni, de nem meri meglépni azt, hogy az ígéretemet megszegem, ugye ígértem, hogy azt adok, amit kérsz, ha a királyságon felét kéred, az a tied, de ő neki keresztelő János feje kellett. És nem merte bevállalni azt, hogy nemet mondok, mert mit fognak szólni a meghívottak, hogy én azt ígértem, hogy bármit kér, teljesítem. Tehát ez nagyon fontos, hogy merem-e vállalni azt, hogy egy korábbi meggyőződésemmel ellentétesen cselekszem, mert ezt mutatta meg az Isten. Mert amit én addig, amiről meggyőződtem, az Isten ellen van. Vagy olyan, mint ezekben a történetekben, hogy itt másoknak ártok vele. És mire figyelek? Mit fognak szólni? Hát ezt mondtad és megváltoztatod? Vagy merem azt mondani, igen, fölismertem, hogy ez gyilkosság, az élő Isten pedig azt mondja, hogy ne ölj, ezért Dániel életbe marad. De nem ezt teszi, sem Heródes. Itt annyi volt pozitívabb a helyzete Dánielnek, hogy nem kivégezték, hanem az oroszlánok vermébe dobták, ahol megvolt az a esély, hogy Isten közbe fog avatkozni. Jánost lefejeztették. No, tehát a királyt így kell nézni, de hát ne is a királyt figyeljük, hanem Dánielt. Dániel megtudja, hogy milyen írást készítettek. Tisztában van azzal, hogy ha ezt megszegi, milyen következményekkel fog járni. És mit látunk? Megtudta, hogy elkészült az írás, bement a házába, a felső szobának ablakai nyitva voltak, Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térdre borult, könyörgött és dicsérte Istenét. Nem befolyásolta a döntés Dánielt. Ugyanúgy élte az életét és a hitét, mint előtte. És ez olyan csodálatos, engem úgy megragadott, hogy nyitott ablaknál, hát legalább Dániel, hát legalább az ablakot csúg már be. Gondoljunk már magunkra. Gondoljunk már, mit mondanánk? Csúg már be azt az ablakot. Ha már mindenképpen te szembe mész a király rendeletével, és imádkozol az Istenedhez, és nem a királyhoz, legalább csúg be az ablakot. Nem csukja be. Hadd hallja mindenki, hogy ő dicsőíti Isten. Hadd hallja mindenki, hogy egy Isten van. És hát, ha fölébrednek, és meglátják, hogy se a király nem Isten, se a bálványai nem Istenek. De van egy élő Isten. Hát hadd lássák. Aztán naponta háromszor térdre borult. Naponta háromszor. Most is. Dániel. Elég lesz csak reggel, hajnalban, senki nem fogja látni. De még délben is, ez hagyd ki. Nem hagyja ki. És azt olvassuk, hogy ugyanúgy, ahogy azelőtt is tette. Nem befolyásolja, amit ellene terveznek, pedig tudja, hogy itt ez az ő életére megy. Ugye ugyanúgy éli meg a hitét, hogy azelőtt is tette. Ez azt jelenti, hogy Dániel korábban is mindig rendszeresen imádkozott, naponta háromszor. Dánielnek lételeme az imádság. És gondoljuk meg, hogy a király után ő volt az egész birodalomban a legmagasabb pozícióba. Nála csak a király volt magasabb. Hát mennyi elfoglaltsága lehetett? És mégis tudott egy nap háromszor időt szakítani arra, hogy leboruljon az élő Isten előtt. Mire szoktunk hivatkozni? Olyan elfoglalt vagyok, hogy még egyszer se tudok időt szakítani arra, hogy leboruljak, hogy igét olvassak, hogy dicsérjem az Urat. Hát Dániel bizonyára nálunknál sokkal, de sokkal elfoglaltabb volt. Sokkal nagyobb felelősség hárult rá. És mégis tudott háromszor imádkozni egy nap. Meg tudunk-e állni? Fontosabb-e nekem mindennél az Istennel való kapcsolat, az ő közelsége? És azt mondom, igen, egy nap minimum háromszor imádkozom, sőt, lehet azt gyakorolni, hogy elolvasok reggel, délben, este egy zsoltárt. Plusz a vezérfonal fölött. Még egy zsoltárt, reggel is, délben is, este is. És ezek inspirálnak arra, hogy tudjunk imádkozni. Segítenek abban, hogy az életünk minden kérdését oda tudjuk vinni Isten elé. Hogy ott meg tudjuk vele beszélni mindazt, ami ér bennünket, ami ott van a szívünkbe. Mert hányszor úgy van, hogy nem is tudnánk megfogalmazni, de a zsoltáros, aki hozzánk hasonló ember, és annyi mindenen keresztül megy, ezzel a zsoltárral segít minket. Tehát mi hogy vagyunk? Úgy, ahogy azelőtt is, vagy ez azt jelenti, hogy ahogy azelőtt nem, úgy most sem. Imádkozom. Tehát ez nagyját teszi Dánielt, hogy ugyanúgy él, ugyanúgy éli meg a hitét, most is, mint korábban. Nem befolyásolja a rendelet. És ezt olyan jó látni. És ott vannak, akik ott hallgatják az ablak alatt, és mindjárt rohannak a királyhoz, jelentik, és szinte a kezükbe tartják a királyt, és annyira megrendítő, hogy nem a király mondja, hogy álljatok le. Álljatok le. Egyszerűen fontosabb neki a hatalom, a pozíció, mint sem leállítsa ezeket az embereket. Látja, hogy tőlük függ, vagy tőlük is függ. Mert hát már az élet, a világ az ilyen. Mindenki függ mindenkitől, fontosak a vélemények, a szavazatok, a lájkok. Minden fontos. Csak az nem fontos, hogy mi történik a másikkal. Minden rólam szól, gondolta a király. És enged ezeknek az embereknek, és kiadja a parancsot, bevetik Dánielt az oroszlánok vermébe. És hát akkor mindenki úgy gondolja, itt a vége. Itt a vége, Dániel bekerült a verembe, onnan már nincs visszaút. Nincs visszaút. Kiéheztetett oroszlánok közé bevetnek, nincs visszaút. Vagy ugye korábban láttuk, amikor Dániel három társát a csúcsra fűttetett kemencébe vetik be. Nincs visszaút. Így gondolja a király, így gondolják az emberek, bár a király valahol bízik abban, hogy talán az ő istene megmenti, mármint, hogy Dánielt megmenti az ő istene. Ugye, ha te istened, szabadítson meg téged. Valószínűleg benne van, hogy bántja a lelkiismeret. Miért engedtem? Miért nem mondtam nekik nemet? Egy ártatlan ember most miattam meghal. És valószínűleg ezért mondja, hogy szabadítson meg téged a te istened. De fontos, amit a király így mond, a te istened, akit mindenkor tisztelsz, ő szabadítson meg téged. Akit mindenkor tisztelsz. Tehát a király is tudta, hogyan éli meg a hitét Dániel. Nem volt titok. Tehát Dániel nem úgy gondolkodott, mint sokan, hogy hát a hitem az magánügy. Az ne lássa senki. Az én dolgom. Hiszek, nem hiszek, járok templomba, nem járok templomba. Mindenki tudta. A király is tudta, hogy ő mindenkor tiszteli az ő istenét. Aztán hoztak egy követ, a verem szájára tették, a király lepecsételte a gyűrűjével, a főemberek gyűrűjével, hogy semmit ne változtathassanak meg Dánielre nézve. És hogy én ezt elolvastam, lehet, hogy a testvérek is így voltak, hát nekem az Úr Jézus halála jutott eszembe. Ugye, amikor elhelyezik őt a sírba, Nikodémus, ugye, és Arimátiai József, aztán a főpapok kiküldik az embereiket, ott a nagy kő, le van zárva a sír, lepecsételik, őröket állítanak, ugyanez. Innen már nincs visszaút, már nem lehet változtatni. Gondolja az ember. És pont azért nagyszerű ez a történet, meg a húsvét is azért csodálatos, mert azt mondja el, hogy van visszaút az Isten által. Onnan is, ahonnan mi azt gondoljuk, hogy nincs visszaút. Van visszaút az oroszlánok verméből, van visszaút a sírból, a halálból. Hogy mondja Jézus, aki hisz én bennem, azt feltámasztom az utolsó napon. Hisszük. Van visszaút, testvéreim, de csak Jézus által. Kihoz a halálból is. Aztán mindez, ami itt történik, tulajdonképpen egy bizonyságtétel akar lenni, hogy Isten keresi ezt a királyt, és szeretné eljuttatni oda, hogy személyes legyen a hite. Mert azt olvassuk itt, a király így nyilatkozik Dánielnek, a te istened. A te istened. Tehát Dániel istene, a teremtő, élő, szent Isten, az nem az ő istene. Ő úgy tekint rá, hogy ez a Dániel istene. És mindez azért történik, és azért hozza ki Isten majd Dánielt az oroszlán barlangból élve, hogy ez a király eljusson a te istenettől az én istenemig. Hogy eljusson oda, hogy a Dániel Isten az én istenem is. És leborulok, és rábízom az életemet. És a király nyugtalan, de hajnalba fölkel, kimegy, majdnem azt mondtam, a sírhoz, kimegy az oroszlánoknak a verméhez, és beszól, és így szólítja, Dániel az élő Isten szolgája. Há, milyen megrendítő, hogy lehetett látni, testvéreim, Dániel életén, hogy ő Isten szolgája. Ez a király így hívja, hogy Dániel az élő Isten szolgája. Vajon mit mondanak rólunk? Látják, hogy mi az élő Isten szolgái vagyunk? Most nem az az érdekes, hogy tudják, melyik felekezetbe tartozunk, hanem azt látják-e, hogy mi egy élő Istenhez, a feltámadott Jézushoz tartozunk. Hol látta ezt a király, hogy ő az Isten szolgája? Dániel életében, a magatartásában. Látszódott, hogy Dánielnek az élő Istennel való kapcsolat által átalakul az élete, a személyisége, a gondolkodása, mert a hit, testvéreim, az ezt jelenti. Ezért kapjuk a hitet, ezért kapjuk az új életet, hogy, és ezért olvashatjuk az ígét, hogy belső megváltozáson, átalakuláson menjünk keresztül. Ez nem egy vallásnak a része mind, hanem azért adja az Isten, hogy belőlről mi megváltozzunk, más emberek legyünk, hogy látszódjon, hogy egy másik országhoz, az Isten országához tartozunk. És Dánielnél ez látszott. És Dániel szól, király örökké éj, Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Tehát Dániel élve maradt, megtapasztalta, hogy az élő Isten elküldte egy angyalát, egy szolgáját, és Istennek a szolgája, Istennek az angyala az oroszlán száját is be tudja fogni. harcképtelenné tudja tenni. És mit mond Dániel? Az én Istenem. Te meg vagy, hogy itt Isten cselekedett. Nem én. Nem azért, mert végig imádkoztam. Nem azért, mert annyira hittem. Nem én mentettem meg magam, hanem Isten kívülről beavatkozott, és kihozott onnan, ahonnan azt gondoltátok, nincs vissza út. És ez az életünkre nézve is pozitív, megerősítő, hogyha hiszem, hogy igen, én már úgy látom, hogy itt nincs vissza út, nincs változásra lehetőség, de kérem Istent, és meg tudja fordítani a folyamatokat. Be tudja fogni az oroszlán száját, az engem fenyegető veszélyt el tudja hárítani. És ezek után azt látjuk, hogy a király megparancsolja, hogy Dániel Istenét tiszteljék, féljék, rettegjék Dániel Istenét, mert ő az élő Isten. És ez is azt mutatja, hogy a király átélte ezt a nagy eseménysort, de nem rendült meg a szívében. Benne nem történt változás. Még mindig azt mondja a Dániel Istene. Nem úgy mondja, hogy leborul, és igen, én Uram, én Istenem, hanem még ez az Isten mindig Dániel Istene. A másik pedig, ez is olyan szimpatikus, hú, hát ír egy levelet, megparancsolom, hogy féljétek azt az Istent. Ez is mutatja, mennyire sötétségben van. Ami nekünk olyan szimpatikus, ugye? Elrendeljük, mindenki menjen templomba ide. Nem így működik. Megparancsolom. De a hit nem így működik, hogy megparancsolom. Ugye hirdessétek. Mondjátok el, tegyetek bizonyságot, aki hallja. Vagy ahogy Jézus mondja, akinek van füle, hallja. Hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. És aki meghallja, annak az élete megváltozik. Tehát mindez azt jelenti, hogy a király Dániel Istenét beveszi az isteneinek a panteonjába. Ne hagyjuk ki őt se, mert veszélyes kihagyni. De nem adja át neki az életét, és rá akarja erőltetni. Na ezt is tiszteljétek. Na ennek az Istennek is vigyetek áldozatot. Ennek is adjatok adományt. De ez nem így működik. És adja Isten, hogy mi is személyesen ismerjük meg őt. Személyesen ismerjük meg azt, amit Krisztusban értünk, tett. És a szívünkbe őszinte válasz szülessen, hogy Uram, hát én nem azért hiszek, mert ezt mondják. Nem azért, mert ez kötelező. Nem azért, mert ezt várják. Egy vezető előírja. Vagy bárki más, vagy akár a családom elvárja. Hanem azért, mert megismertem, hogy ki vagy. Megláttam, hogy életedet adtad értem a kereszten. Uram, szeretlek. Hát ezért követlek. És de jó, amikor ezt tudja valaki mondani. Úr Jézus, szeretlek. Tudod, hogy szeretlek. Ezért követlek. És rád bízom magam. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt az ígét, és jó látni benne Dánielt, aki élő kapcsolatban volt veled, és bármilyen rendeletet hozzanak, és bárhogy figyeljék az életét, ő mindig hűséges volt hozzád. Ó, Uram, úgy szeretnénk ilyen hűségesek lenni, úgy szeretnék ilyen hűséges lenni, hogy nem arra figyelni, ki mit mond, ki mit lát, mibe kerülhet, ha én hiszek benned, ha imádkozom, ha teszem, amit mondasz, hanem Uram, arra szeretnék nézni, hogy te mit tettél értem, mert te sem magadnak kedveztél, nem menekültél el a Gecsemáné kertjéből, hanem mentél egészen a Golgotára, odaadtad az életet, hogy nekem is életem lehessen, és mindannyiunknak, akik itt vagyunk, akik halljuk. És olyan jó látni, Uram, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy valahonnan nincs vissza út, mert mi mindent úgy elrendeztünk, hogy itt már senki nem változtathat meg semmit, te akkor is meg tudod változtatni, meg tudod a szívünket, az életünket, meg tudod a világ helyzetét, menetét változtatni. Mert Uram, te a legnagyobb birodalom uralkodója fölött is úr vagy. Te még Nabukadnoccár életébe is bele tudtál szólni, meg itt Dárius életét is megszólítottad. És Uram, amikor te úgy döntesz, a legnagyobb birodalom is eltűnik, a leghatalmasabb vezető is elmarad, de te és a te országod örökre megmarad, csak hogy ezt lássuk. Ezért dicsőítsünk téged, csak hogy az életünk rólad szóljon. Köszönjük, Urunk, hogy ma este is itt lehettünk veled együtt. Maradj velünk, jöjj velünk, nem akarunk nélküled tovább menni, csak veled, Úr Jézus. És köszönjük, hogy te kijöttél a sírból, legyőzted a halált, reménységet adtál a jövőre, és köszönjük, hogy elmentél helyet készíteni, és majd ott lehetünk veled örökkön örökké. Addig is adj kitartást, hűséget a mi szívünkbe és alázatot. Könyörgünk a betegekért, a megfáradtakért, megterheltekért. Hagy tudjanak ők is hozzád kiáltani, hadd merjék rád bízni magukat hittel, mint Dániel is tette. Rád bízta magát, még az oroszlán veremben is. Uram, így könyörülj népünkön, egyházunkon, és ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, s a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb szombaton délután 2 órától a missziós házba tartunk zenés adventi délutánt. Szeretettel hívunk és várunk erre is mindenkit. Majd azt követően vasárnap 10:30-tól a templomban tartunk úrnapi istentiszteletet. Énekeljük a már megkezdett 276. dicséretünk 5. versét, Uram a nyomorultat.
Úristen!